Folytatódik a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Az adás második felében a Budapesti Értéktőzsde 2019-es teljesítményéről és az OTP szárnyalásáról lesz szó. Beszámolunk arról is, hogy egy uniós irányelvnek megfelelően részletes tájékoztatást kapnak a folyószámlájukhoz kapcsolódó költségekről a következő hetekben a banki ügyfelek. Rekordszámú elemzést végzett tavaly az állami számvevőszék. Az ellenőrzések mellett az elemzéseknek hasonlóan fontos szerep jut az állami működés hatékonyságának javításában. Tartsanak velünk továbbra is! Kiemelkedően jó évet zárt 2019-ben a budapesti értéktőzsde, a növekedés pedig elsősorban az OTP teljesítményének volt köszönhető, mondta az Inforádióban a tőzsdei szakértő. Kocsonya Zoltán kérdezte Korányi G. Tamást.
46 ezer pont fölötti bukszértéket láttunk, ami annak fényében, hogy 2014 és 16 között, 2014-15-16, sőt 17-ben is, tehát ez alatt a pár év alatt megduplázódott, 18-ban egy nagyon pici mínusszal várt, gyakorlatilag stagnált, és idén pedig megint tudott egyötödével emelkedni, a nemzetközi trendekhez illeszkedve, de azokat inkább egy picit még meg is előzte. De az a érdekessége ennek a bukszemelkedésnek, hogy gyakorlatilag teljes egészében egy részvénynek köszönhető. Az OTP az, ami egy évvel ezelőtt még 11.300 forint volt, és ez 38%-kal emelkedett. A mostani 15.430 volt a váróár, most 3.50, de volt 15.600 is pár héttel ezelőtt.
Mitől vagy miért volt ilyen jó éve az OTP-nek?
OTP egyébként is már évek óta nagyon jó teljesítmény nyújt, de valahogy a külföldi befektetők, a nemzetközi piac most kezdte ezt igazán díjazni. Egy óriási akvizíciós hullámon volt túl 18-19-ben a bank, most már 12 országban működik, az elmúlt két évben 2 milliárd eurót költött bankok vásárlására, és jó pár országban elérte a bűvös 10%-ot, tehát az adott bankpiacon a igazán nagy szereplők közé emelkedett. Ugye Magyarország és Bulgária már korábban is így volt, de Horvátországban, Szerbiában is sikerült, Montenegróban is, Macedóniában is nagyobb bankok közé tartozik, Albániába is vett bankot, és most úgy tűnik, hogy ezt díjazzák, Európa egyik legeredményesebb bankja. Az a érdekes, hogy a kapitalizációja alig marad el a Deutsche Banktól. Annak idején, amikor 95-ben bevezették az OTP-t a tőzsdére, a akkori 10-szer nagyobb részvényekkel, ugye 1100 forint volt a árfolyam, ez azt jelenti, hogy azóta 140-szeres volt a emelkedés. Jól emlékszem, hogy még újságíróként én számoltam ki, hogy pont 1%-át érte a Deutsche Banknak kapitalizációban, most pedig a 96%-át, ami azért eléggé impresszív. Ez adta a teljes növekedést. A többi papír, tehát a Richter is nőtt 17%-kal, a M-Telekom 1,5%-kal, a MOL csökkent 4%-kal, ezek nagyjából kiegyenlítették egymást, és a nagy vesztes, amelyről egy évvel ezelőtt még azt hittük, hogy ötödik blue chip lesz, az Opus, ő pedig elvesztette a értékének egyharmadát, 490-ről 340 forintra esett.
Azért egy kérdés erejéig még térjünk vissza az OTP-hez, hiszen az nagyon érdekes, hogy jöhetnek-e újabb csúcsok, vagy folytatódhat-e még ez az erősödés, vagy emelkedés 2020-ban
is. Mindenki ezt találgatja. Most már
vegyünk most OTP-papírt.
100 milliárd fölötti negyedéves eredményekhez lassan kezd hozzáfogni a piac. Tehát innen már nagyon nehéz tovább vírítani, de elképzelhető, hogy azért egy akvizíció még idén is benne van talán a csőbe. Én azt gondolom, hogy ha a nemzetközi trend kitart, és általában fogják szeretni a bankpapírokat, akkor az OTP is egy picit, tehát nem ilyen ütemben, szerintem egy számjegyű növekedéssel, de tud még idén is följebb menni. Szerintem a 16 ezeret fogjuk látni, de ha megváltozik a nemzetközi trend, akkor ez alól ő se vonhatja ki magát. Azt gondolom, hogy a fundamentális alapjai erősek. Most kerül sor majd a szerzemények konszolidálására, ami mindenképpen tovább fogja növelni az eredményeket. Ha nem is az első, de a második évben. Tehát amit 18-ba vettek, a vidén már láthatóan nagyobb eredményeket fog produkálni.
Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértőt hallották. Január végéig minden banki ügyfél tételes kimutatást kap arról, hogy miért és mennyi pénzt fizetett bankszámlához kapcsolódó szolgáltatásokért az elmúlt 5 hónapban, mondta portfólió elemzője. Turzó Ádám hozzátette, az ügyfelek ezentúl minden évben számíthatnak majd hasonló részletes éves kimutatásra.
Egy Európai Uniós irányelv kötelezi a bankokat arra, hogy januártól tegyék közé egy előre elkészített lista összes elemét, minden egyes ügyfélre kiszámolva, hogy miért és mennyit fizettek pontosan a bankszámlájukhoz kapcsolódóan. Azért hozták létre ezt a jogszabályt, hogy némi transzferenciát vigyenek a rendszerbe, és hogy a különböző banki díjak más bankok szolgáltatásai összehasonlíthatóvá váljanak, ugyanis ez a díjlista ez minden banknál teljesen ugyanaz. Tehát, hogyha mondjuk egy ügyfélnek van 2 bankszámlája, akkor meg tudja nézni azt, hogy egyik banknál, másik banknál miért mennyit fizet, és egyébként összességében a bankszámla összehasonlító szolgáltatók is ez alapján, a lista alapján fognak ezentúl dolgozni, tehát mostantól sokkal egyszerűbb lesz a különböző banki díjakat összehasonlítani, mint bármikor korábban.
Milyen információk, milyen adatok lesznek ebben a levélben, amelyet a bank majd megküld az ügyfélnek?
20 különböző tétel fog szerepelni, például a számlavezetés, az SMS szolgáltatás, a különböző készpénzfelvételi vagy átutalási díjak és a bankkártyához kapcsolódó különböző díjak. Minden egyes banknál ugyanúgy, ugyanolyan formában kell megadni, így válnak összehasonlíthatóvá különböző szolgáltatók.
Elképzelhető-e az, hogy azt követően, hogy valaki megkapja ezt a kimutatást, és ugye ezáltal valósággá válik az, hogy ő a különböző banki szolgáltatásokért, amelyek ugye a folyószámlájához kötődnek, mennyit fizet, megindul egy bankváltás?
Abszolút, a jogszabályváltozás és az új díjkimutatás miatt valószínűleg rengeteg transzparencia költözik a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy ha az emberekben tudatosul az, hogy miért és mennyit fizettek, akkor elgondolkozhatnak azon, hogy esetleg bankot váltanak. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas hullámra talán nem kell most várni január-február környékén, viszont kicsit hosszabb távon mindenképpen azt gondolom, hogy tudatosabban fognak az emberek pénzügyeikkel bánni a változás kapcsán is, és mivel ugyanez a jogszabály egyébként lehetővé tette már az egy ablakos ügyintézést, azaz az egy ablakos bankváltást, ezért talán ezzel az új, egyszerűbb bankváltási módozattal már majd többen fognak élni a jövőben, és hogyha esetleg túl soknak tartják a kimutatásban szereplő tételeket, akkor megnézik azt, hogy akár bankon belül egy számla csomagváltással, akár egy másik bankhoz igazolva csökkentsék a díjaikat.
Turzó Ádámot, a portfólió elemzőjét hallották. Rekordszámú elemzést készített 2019-ben az Állami Számvevőszék. Az áfa csökkentések hatását és az egészségügyi ellátórendszer működését is górcső alá vették. A részletekről Horváth Bálintot, az ÁSZ kommunikációs vezetőjét kérdeztem.
Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében a számvevőszék a jelentések mellett elemzéseket és tanulmányokat is készít. Nem megállapításokat tesz, hanem különböző összefüggésekre, hatásokra világít rá, felhívja a figyelmet az adott területen jelentkező dilemmákra, kockázatokra. A számvevőszék 2017-ben 13, 2018-ban 17, 2019-ben, tehát tavaly pedig már összesen 32 elemzést hozott nyilvánosságra.
Melyek voltak azok a területek, vagy melyek voltak azok a szervezetek, amelyeknek a tevékenységével kapcsolatban kiemelt elemzéseket végzett az Állami Számvevőszék?
Az ÁSZ 2019-ben nyilvánosságra hozott elemzései olyan kiemelt közpolitikai és társadalmi területeket érintettek, mint a központi költségvetés, az áfa beszedés, az államadósság csökkentés, az állami beruházások ütemezése és előkészítése, a korrupció megelőzése, foglalkoztatás és munkahelyteremtés, az egészségügy, a családtámogatás, a klímaváltozás, vagy például a helyközi közlekedés. Kiemelnék néhányat. Az egyik, amelyet néhány héttel ezelőtt hozott nyilvánosságra a számvevőszék, az a gazdaságfehérítéssel függött össze. Ugye ezt tudni kell, hogy az áfa jelenti a központi költségvetésnek a legnagyobb bevételi hányadát, és nagyon fontos azért, hogy mennyire hatékonyan szedi be az állam az áfát. Ebben az elemzésében az ÁSZ rámutatott arra, hogy az úgynevezett áfa rés, ami a kivetett áfa és a beszedett áfa közötti különbséget jelenti. Ez a 2013-as 22%-ról 2018-ra 9%-ra csökkent. Ez egy hatalmas eredmény. Ez azt jelenti, hogy nagyon jelentős mértékben fehéredik az áfa beszedés és a magyar gazdaság átfogóan. Viszont az ÁSZ-ben az elemzésben arra is rávilágított, hogy az áfa az egy nagyon fontos bevételi forrása a költségvetésnek, így minden áfa csökkentés, minden termékcsoport esetében nagyon alaposan meg kell fontolnia a kormányzatnak, mert például az áfa kulcs csökkentése a termékcsoportok felénél nem mérsékelte a fogyasztói árakat, tehát nem csökkentek az árak, gyakorlatilag a kereskedelem lenyelte ennek az áfa csökkentésnek a hatását, viszont a költségvetésnek jelentős kiesést okoz egy áfa termékcsoportban az áfa csökkentése, ezért ezt nagyon alaposan meg kell fontolni. Egy másik kiemelt terület volt, közpolitikai terület, az egészségügynek a finanszírozása, az egészségügynek a struktúrája, és az ÁSZ 2019-ben egy elemzést készített az egészségügy finanszírozásáról, és arra világított rá, hogy az egészségügy finanszírozása a jelenlegi formájában nem tekinthető fenntarthatónak, és az egészségügyi struktúrában is, az intézményi struktúrában is jelentős átalakításokra van szükség.
Azt követően, hogy ezeket az elemzéseket elkészíti az állami számvevőszék, illetve megfogalmaz akár kritikát is, követi-e a számvevőszék azt, hogy ezek az észrevételek miként korrigálódnak, tehát hogy hogyan végzi el a korrekciót a kormányzat?
Az állami számvevőszék nagyon nagy figyelmet fordít az egyrészt az ellenőrzéseinek, illetve az elemzéseinek a hasznosulására. A törvény előírja például az ellenőrzött szervezeteknek, hogy a számvevőszék javaslatai alapján intézkedési tervet állítsanak össze a feltárt szabálytalanságok kijavítására. Az elemzéseket a számvevőszék minden esetben eljutatja azokhoz a döntéshozókhoz, a szaktárcához, az országgyűléshez, a költségvetési tanácshoz, amelyeket az adott elemzésnek a területe érint, és minden esetben természetesen nyomon is követi, hogy milyen változások történnek.
Horváth Bálintot, az állami számvevőszék kommunikációs vezetőjét hallották. Ezzel a Vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.